8 óra 14 perc van, folytatjuk a beszélgetést Török Lajossal, az Equilor vezető elemzőjével, és hát az elmúlt héten a Magyar Nemzeti Bank húzott egy nagyot. Téged egyébként mennyire lepett meg az, hogy tényleg be is jelentették a kamat emelési ciklus végét? Indokolt volt ez, vagy inkább a kockázatok bokrosodtak meg ezáltal, mert hát tényleg a nagyon magas infláció miatt még akár mondhatnánk azt is, hogy néhány kamat emelés elférne. Hogy látod?
Szerintem, hogyha ránéz az ember az euróforint grafikonjára, akkor nagyon nagy kommentárt ehhez nem kell hozzáfűzni, tehát a piac egyértelműen ítélkezett, hogy nem ért egyet a mostani lépéssel. Ráadásul egy 180 fokos fordulatról beszélhetünk szerintem az MNB esetén, tehát hogyha figyelte az ember a korábbi jegybanki nyilatkozatokat, akkor azt mondták, hogy ameddig emelkedik az infláció, addig ők is szeretnék a kamatemelés ütemét, tehát nem, mondosan az ütemet lehet, hogy változtatva is, de a kamatemelés fönntartani. És hát ugye látjuk, hogy közel nem csúcsosodott még sajnos az infláció, tehát az idei év végére vagy jövő év elejére történhet ez meg, és 20% fölé kerülhet. És emiatt még egyébként magasabb inflációs, bocsánat, magasabb alapkamati pályát is számoltunk korábban, tehát ez ilyen szempontból meglepett minket. Ráadásul a korábbi ilyen nyilvános egyébként, tehát ilyen beszélgetések során azt lehetett inkább tudni, hogy lassítanák az ütemet, tehát ehhez képest meg egy gyorsító lezáró ütemet hoztak létre, tehát egy gyorsabb, egy magasabb kamatemelés történt meg kedden. És az, hogy ilyen helyzetben, amikor azért tényleg nagyok a bizonytalanságok, egyértelműen kommunikálni azt, hogy lezárjuk a ciklust, az lehet, hogy nem a legszerencsésebb. Ugye máshol is látjuk azt, hogy lelassítottak, vagy egyáltalán abba hagyták a régióban egyébként a kamatemelést, akár Csehországra, akár Lengyelországra gondolunk, de továbbra is azt mondták, hogy figyelik természetesen a piacokat. Hát elég csak egyébként az LKB-t megnézni, milyen jól el tudott kommunikálni ezekkel az adott vezérelt üzemmód és hasonlókkal, tehát már rég infláció volt, de még mindig megúszta az euró
relatíve. Igen, meg átmenetinek mondták még sokáig.
Pontosan az a Fednek volt egy ilyen veszőfutása, igen, tehát kommunikációval sok mindent meg lehet úszni. Azzal, hogy milyen egyértelműen és direktbe kommunikáltunk, lehet, hogy csak a célkeresztet raktuk föl magunkra, és hát mondom, az euró-forint árfolyama, vagy a dollár-forint árfolyamára ránéz az ember, akkor sajnos láthatja ezt a célkeresztet.
De akkor ennek mégis mi lehet a hátterében, hogy az MNB elsődleges mandátuma az árstabilitás, szóval az inflációra kell tekintenie, és nem a gazdasági növekedésre például, csak ugye felmerül, hogy ez a nagyon magas kamatszint már erodálja a gazdasági növekedést, erodálja a hitelfelvételeket, szóval hogy emiatt állhatott meg az MNB, vagy miért akkor szerinted?
Virág Barnabás ugye azt kommunikálta, hogy az eddig aszimmetrikus inflációs kockázatok szimmetrikussá váltak. Ez azt jelenti, hogy korábban azt tartottuk, hogy ha vállaltuk, hogy merre felé mozoghat az infláció, fölfelé úgy érezte az MNB, hogy nagyobb tér van, tehát nagyobb az esély annak, hogy esetleg túllövi még az így is magas előrejelzéseit. Egyszerűen azért, mert nem tudták az energiahordozókkal, mi fog történni. Nagyrészt azért, de más nyersanyagoknál is egyébként ezt látjuk. És ez azáltal vált most szimmetrikus, amit az adás első felében egy picit mi is beszéltünk, hogy a globális recessziós félelmek megjelentek, és ez ugye azt jelenti, hogy lefelé, tehát ez meg ugye lefelé tolja az inflációt, és emiatt a szimmetria miatt mondták azt, hogy nem biztos, hogy érdemes folytatni a kamatemelést. Persze, hogyha gazdasági szakemberként néz rá az ember, akkor tudja, hogy ez a magyar államnak a finanszírozási költségét is nagyon megdrágította ez az elképesztő kamatemelési ciklus, tehát itt is van egy indok, illetve persze, hogy mondhat, hogy a hitelkihelyezés is elképesztő ütemben fog lassulni.
Viszont az MNB szerinted a kommunikáció mögött fenntartja azt a lehetőséget, hogy amennyiben ezek az inflációs kockázatok ismét aszimmetrikusak lesznek, emel megint a kamatokon?
Én csak nagyon drasztikus változás esetén tudom ezt elképzelni az utóbbi kommunikáció alapján, bár láttuk azt, hogy tudtak már 180 fokos fordulatot venni korábban is, tehát ilyen szempontból semmit nem zárnék ki. Minden esetre nagyon érdekes lenne, hogyha esetleg valamilyen újabb inflációs sok miatt most hirtelen ismét kamatemelésbe kezdenénk, ahhoz valami nagyon jelentős soknak kell történnie. Ugye azt is mondták, hogy az egyhetes betéti tender, tehát a rugalmas eszközt is szeretnék háttérbe szorítani, innentől kezdve az ilyen típusú piaci beavatkozás is valószínűtlenebbé válik.
Infláció jeligére egyébként még így is, hogy úgymond szimmetrikusak a kockázatok, mi várható az év végéig, meddig gyorsul szerinted a fogyasztói árindex?
Én attól tartok, hogy az év végére, de legkésőbb jövő év elején akár 20% fölötti inflációs számokkal is fogunk találkozni Magyarországon. Ugye azzal, hogy most kitolták az árstopp intézményeket december 31-ig, így picit időt nyertünk, de így is ezért folyamatos az emelkedés, és félő, hogyha egyszer ki fogják ezeket vezetni, már pedig azért előbb-utóbb ki kellene ezeket vezetni, akkor újabb 2%-kal emelheti ezt, tehát a jövő évben így már elég valószínű, hogy főleg az év elején, hogy 20% fölötti infláció lesz, akár több hónapon keresztül is.
Komponenseket illetően valami változásra számít? Az ugye Magyarországon a legmagasabb talán a legmagasabb az élelmiszerári infláció. Ezt illetően valami kis mérséklődés jöhet, még hogyha nem is a headline inflációban, de hogy a komponenseket, illetően az élelmiszerek kicsit visszább vesznek majd, szerinted?
Tehát, hogyha a havi inflációs adatokat nézzük, akkor az első fél évben nem valószínű, ugye van egy kis kereskedelmi adó, ami szinte egy az egyben meg fog itt jelenni, megjelenik itt egy az egybe, és ugye ez folyamatosan, amíg ugye az bázis hatáson nem jelentkezik, ez addig folyamatosan fölfelé tolja ezt egy pár százalékkal, ami egy kicsi felüldülésre adhatok ott, azért a világpiaci árak egy kicsit kimérséklődtek a nyersanyagok esetén, és itt az élelmiszer nyersanyagokat, tehát akár a búzára, akár a más többi gabonára gondolunk, egy picit felélegezhetünk itt akár, de ezt hozzá kell tenni, hogy ez is azért nem akkora felrendülés, tehát évperi alapon nézzük, még mindig jelentős az emelkedés.
Gazdasági növekedést illetően az MNB-től ez a 0,5-1,5%-os GDP előrejelzés jövőre nagyon-nagyon, hát most hogy fogalmazzak, ez nagyon alacsony, és azt gondolom, hogy nagyon reális helyzetértékelés az MNB-től. Talán várt volna laikusként, hogy az MNB kicsit feljebb teszi az előrejelzést, ezzel is kicsit motiválva a gazdaság szereplőit, de ez teljesen reális, ez a fél, másfél százalék, nem?
Mi picit még akár optimistának is neveznénk, tehát mi egy ilyen alapesetben számolunk maximum egy fél százalékos növekedéssel.
Maximum fél százalék.
Ez, hogy az EU-s pénzek 80%-ának meg kell érkeznie. Ha esetleg ennél nagy, tehát a 100% megérkezne, akkor lehetne tényleg beleesni ebbe a fél százalék, másfél százalékos sávba. Persze az MNB folyamatosan kommunikál, hogy nagyon optimista ezekkel kapcsolatban. Én egy kicsit szkepticizmusra intenék, amíg Brüsszelből nem érkezik erre valódi megerősítés. Úgyhogy nagy kérdés lesz, amennyiben az EU-s pénzek nem érkeznének meg, vagy nem olyan ütemben, mint azt mi is várjuk, akkor akár gazdasági stagnálást, vagy egy enyhe visszaesést is valószínűsíthetünk. Tehát itt azért továbbra is vannak kérdőjelek. Illetve amiről nagyon kevés szó esik, szerintem, hogy a 23-as télen mi lesz Európában és köztük Magyarországon is. Ez egy elképesztően nagy kérdőjel, és ez nem csak a magyar, hanem az egész európai növekedésre rányomhatja a bélyegét.
Ja, legutóbb a Fitch Ratings-től vártuk, hogy Magyarország adósbesorolási osztályzatát felülvizsgálja. Ez azért maradhatott el, mert rengeteg a bizonytalanság, akárcsak az uniós források gyakorlatilag recesszióból átfordíthatják másfeles növekedésbe a gazdaságot, tehát ez hihetetlen szórás.
Ugye a Fitch Ratings ugye nem módosította a besorolást, de kiadtak egy közleményt korábban a héten, ugye múlt héten, hogy itt az EU-s pénzek függvényében fogják valószínűleg módosítani. Tehát én el tudom képzelni, hogy amennyiben érkezik információ az EU-s pénzekről, különösen sajnos, ha negatív, akkor lehet, hogy lesz egy rendkívüli leminősítés sajnos. Tehát ilyen szempontból ez is szintén kulcsfontosságú. És hát azért nyilván más piacok megnyugtatására is nagyon hasznos lenne, hogyha végre sikerülne lezárni ezt a történetet.
Infláció, gazdasági növekedés, ezen túlmenően mi prognosztizálható még szerinted a jövő évben a magyar gazdaság szempontjából?
Én úgy gondolom, hogy nagy kérdés lesz az, hogy lesz-e reál, tényleg reál kamat Magyarországon. Tehát az MNB folyamatosan kommunikál, hogy szeretnének reál kamatot elérni, és ezt akár tartósan ideig is fönntartani, hogy ez a következő másik felében vajon meg fog-e történni. És itt sajnos itt kicsit szkeptikusak vagyunk, de mindenképp ez lesz a kulcskérdés, ugye, hogy tényleg ezt sikerülne elérni, hiszen akkor egy óriási mértékű tőkebáramlás jöhetne Magyarországra egyébként emiatt is, illetve a magyar lakossági megtakarítás is lehet, hogy ismét emelkedő pályára állna, hiszen reál kamaton már érdemes, főleg, hogy kockázatmentesen érdemes lehet félrerakni. Úgyhogy én itt várok egy nagy kérdőjelet. A magyar gazdaságban egyébként pedig nagyon kell figyelni Németországgal, mi fog történni. Egyébként, mint mindig, ez se újdonság, tehát a német iparban nem lesznek jelentősebb problémák a jövőben, akkor azért a Magyarországon is az alacsony munkanélküliség, relatív alacsony munkanélküliség fennmaradhat. Amennyiben azonban jelentősebb problémák lesznek, akkor itt sajnos ez átgyűrűzhet Magyarországra is. Már most látjuk egyébként, hogy a szolgáltatóiparban óriási probléma van, és hát nem lehet, hogy a feldolgozóipart is különböző direkt programokkal próbálja segíteni az állam. Ezeket a magas energiaköltségeket bizony az idei év, negyedik negyedévében, vagy jövő évben valahogy ki kell termelni, aki ki tudja.
A mentőcsomagokat illetően, amire utaltál, Magyarországon ugye a KKV-knak célzott, feldolgozóipari KKV-knak célzott támogatás indul el. Még nagyon sok mindent vársz, akár magyar kormánytól, akár az európai kormányoktól, hogyha tényleg összképet figyelünk, akkor ugyan már nem uniós tag, de Nagy-Britanniában a minden eddiginél nagyobb adósság csökkentési programot jelentettek be, az új olasz kormány is készül különböző energiatámogatási projektekkel, szóval, hogy sorra-sorra jönnek majd az egyre nagyobb mentőcsomagok szerinted?
Ugye ez egyáltalán nem egy egyszerű kérdéskör, már csak olyan szempontból sem, hogy nagyon el vannak adósodva az európai államok, és az LKB-nek pedig elég agresszíven kéne kamatemelési ciklust folytatnia, tehát ezeknek a finanszírozása alapból sem lenne olcsó, főleg az ilyen extra új programoknak. Tehát én ilyen szempontból azért szkeptikus vagyok, mert nyilván a politikai akarat sok mindenre meg lehet, de ezeken az adósságszinteken újabb állami átvállalást bevállalni, ugye semmiféle fedezet nélkül, azért az egy nagyon nagy kockázat. Tehát főleg egy ilyen inflációs nyomás mellett, ez akár még tovább fűtheti is az inflációt, egy ilyen típusú csomagbejelentés. Itt nagyon nagy kockázatok vannak. Nyilván a legjobb megoldás, ami viszont nem rövid távú megoldás, hogy újabb gázmezők keresése és feltárása, és a gázállátást akár kvázi önállátó vagy nagyon baráti országokból beszerezni. Én itt sokkal több potenciált látok, mint nyilván tűzoltásra szükség lesz valamilyen szinten rövid távon, de ez nem lesz egy egyszerű és nem lesz egy olcsó program, már pedig ezeket finanszírozni kell valahonnan.
Akkor keretezzük is a beszélgetést, ez a nagyon sok potenciál pontosan mit jelent? Honnan lehetne még új földgázmezőkből kinyert energiahordozóhoz jutni?
Igazából itt nulláról kell kezdenünk, tehát fel kell mérni azt, hogy hol vannak megfelelő kapacitások. Ez igazából műszaki kérdés, hogy őszintén nem is gazdasági, el kell ezzel kezdeni foglalkozni. A nagy kérdés, hogy ebben az óriási zöld és ESG lázban ez meg fog-e történni, itt elképesztően szkeptikus vagyok. Főleg ugye annak tudatában, hogy ezeket tényleg 20-30-50 éves időtában ki szeretnénk vezetni, akkor ezek egyszerűen nem rentábilis beruházások. Tehát itt ez a probléma, hogy gyakorlatilag gazdasági racionalitás egyszer van olyan oldalról, hogy muszáj lenne újabb forrásokat behozni, a másik oldalról viszont, ha csak 20-30, még maximum 50 évről is beszélünk, akkor sem érdemes ezeket föltárni. Egyszerűen piaci logikából, mert nem termelik ki 50 év alatt sem feltétlenül a teljes beruházási költséget. Tehát egy ilyen rókafogta csuka helyzetben vagyunk. És ezt azért is szeretném visszavetni, mert a 70-es években nyilván nem éltük át. Mi ketten biztos nem, de a hallgatók közül se tudom, hogy hányan, de hogy az energiaválságot részben az Fednek az agresszív kamatemelése oldotta meg, részben pedig az, hogy elkezdtek Amerikában óriási olajberuházásokat létrehozni. És ennek lett a csúcsosodása a palabum egyébként, amit ugye most Amerika ezáltal önellátó olajból és gázból exportőrré vált.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és akkor még sokat fogunk beszélgetni a jelenlegi helyzetről. Nagyon érdekes volt, és akkor kicsit a szkepticizmus hangját ütötted meg most.
Köszönöm a figyelmet.
Köszönöm, szép napot, szép hetet neked, és a hallgatóktól pedig akkor a további figyelemünkre számítunk, hiszen hamarosan friss hírekkel jövünk, majd folytatjuk a reggeli monitort.